Hz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2024. július 21-én vasárnap. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa mondja: a Kármelhegyi boldogasszony adjon vigaszt és szerezzen békét minden népnek, amelyeket a háború borzalmai nyomorgatnak. Kérjük, ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről, Myanmarról, és imádkozzunk együtt a békéért. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően elhangzik a nap imája, majd a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk, ezután a névnap és kalendárium rovataink következnek. A 6 órai hírek után a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban Brindisi Szent Lőrinc szerzetes egyháztanító életét ismerhetik meg. Majd Buda Ferenc Rigó című versét Dér Gabriella mondja el. 6 óra 30 perctől megismételjük a vatikáni rádió tegnapi adását. 7 órakor híreket mondunk, ezután újra velünk imádkozhatják a nap imáját, majd megismételjük egyházi híreinket. 7 óra 20 perctől az evangélium hangzik el magyar, szlovák, roma és német nyelven. 7 óra 35 perckor a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéséből hangzanak el részletek. A 8 órai hírek után az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkban a paradicsom befőzéséről, valamint a lecsó készítéséről Süye Károlynét hallják. 8 óra 35 perckor a Szerzetesek fél órája című műsorunkban az Egerszalóki ifjúsági találkozón és lelki gyakorlaton készített riportunk hangzik el. 8 órától rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk, melyben görög katolikus műsor szól. Kisújszállási frekvenciánkon ekkor a Napról napra című műsorunkban regionális műsor és lelkiségi műsor szól. A 9 órakor elhangzó hírek után kezdődik az ökumené. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 10 órától műsorváltozás lesz a Szent István Rádióban. 10 órakor a Mesterségem címere című műsorunkban a Kassa környékén található Szepsibe látogatunk, ahol néhány évvel ezelőtt egyfajta csodaként jött létre a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ. Vendégünk lesz Nagy István, az intézmény igazgatója. 10 óra 30 perckor az evangélium hangzik el, 10 óra 40 perckor újra meghallgathatják a névnap és kalendárium rovatainkat. 11 órakor híreket mondunk, 11 óra 5 perckor a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Szent misét ma 11 óra 30 perckor közvetítünk az Egerszalóki ifjúsági találkozóról és lelki gyakorlatról. A Szent mise főcelebránsa Fábri Kornél az Esztergom budapesti főegyházmegye püspöke lesz. 13 órakor híreket mondunk, majd hétvégi levelünket hallgathatják meg. 13 óra 25 perckor pedig magyar nóta összeállításunk szól. Kedves hallgatóink, ez tehát ma reggeli és délelőtti műsor kínálatunk, melyhez tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Uram, ha valaki engem megbánt a te nevedért, azon életért, melyet te kívánsz tőlem, úgy fogom tekinteni, mint nékem vigaszt nyújtót. Ha valaki engem átkoz, úgy nézek rá, mint aki engem áld. Engem, aki nyomorult, bűnös vagyok, és nem érdemlem meg, hogy kövessem ezt az utat. Mégis remélem, megadod azt a kegyelmet, amit kérek. Rátekintesz sebeimre, alázatosságomra, és megbocsátod minden bűnömet. Amen.
Hallgassák meg híreinket! türelmesnek kell lennünk önmagunkkal szemben, és bizalommal kell várnunk Isten idejét és megoldásait. Ő hűséges az ígéreteihez. Ha erre emlékezünk, akkor újra gondolhatjuk az eddig megtett utunkat, és új lendületet adhatunk az álmainknak, anélkül, hogy engednénk a belső szomorúságnak és a bizalmatlanságnak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről, nem a háborúról szólnak, hangoztatta Ferenc pápa Lohan Ulrich párizsi érseknek címzett és pénteken közzétett levelében, amelyben tűzszünetet kezdeményezett a július 26-a és augusztus 11-e közötti sportesemény idejére. A katolikus egyház főreményét fejezte ki, hogy a párizsi olimpia alkalmat ad a világ minden részéből érkezők számára, egymás kölcsönös felfedezésére és elismerésére az előítéletek megdöntésével, a megbecsülés előmozdításával ott, ahol lenézés és bizalmatlanság van. A barátság erősítésével ott, ahol gyűlölet van. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről szólnak, nem a háborúról, írta a francia egyház vezetőjéhez intézett üdvözletében a pápa. Emlékeztetett, ennek a szellemiségnek a jegyében az ókoriak bölcsességgel a háborúk leállítását rendelték el az olimpiai játékok idejére, és a modern korban is igyekeznek újraéleszteni ezt az örvendetes hagyományt. A mostani nehéz időkben, amikor a világban a béke komoly veszélyben van, nagyon remélem, hogy mindenki tiszteletben tartja ezt a tűzszünetet a háborúk megoldása és a harmónia helyreállítása reményében, tette hozzá Ferenc pápa. Libanon a közel-keleti stabilitás és a háborús eszkaláció elkerülésének kulcsszereplője. Ezért az Európai Uniónak és a nemzetközi közösségnek is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az ország ne váljon a háború részévé, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a libanoni kollégájával közösen tartott sajtóértekezletén közölte. Európa súlyos biztonsági fenyegetésekkel néz szembe, ugyanis az ukrajnai háború mellett fennáll a közel-keleti válság tovább terjedésének kockázata is. Pontosan tudjuk, hogy ha a közel-keleten a biztonsági válság átterjed még egy országra, akkor az nem fog megállni annak határainál, és könnyen egy regionális vagy a régión túlmutató háború alakulhat ki, figyelmeztetett. Ez pedig szavai szerint olyan tragikus biztonsági környezetet eredményezne Európának, amelynek során gyakorlatilag minden ellenőrzés kicsúszna azok kezei közül, akik még valamennyire talán fogják a gyeplőt. Orbán Viktor miniszterelnök figyelemre méltónak tartja Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt javaslatát a borra való adómentességéről, és Magyarországon sem látja annak szükségét, hogy a borra valót adóztassák. A kormányfő a Kossuth Rádió műsorában azt mondta, az ellene elkövetett merénylet előtt két nappal tárgyalt Donald Trumppal, többek között gazdasági kérdésekről is, és volt néhány olyan pontja a programjának, amit örömest hozna át Magyarországra már a következő évben. Itt Magyarországon sem látom annak szükségét, hogy a borra valót adóztatni kellene, mondta a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Szombaton tovább növekszik a felhőzet, a keleti északkeleti ország részben a jellemzően fátyol felhős ég mellett, nyugatabbra a felhős idő mellett kevesebb napsütés valószínű, akár tartósan borult tájak is lehetnek, elszórtan valószínű esőzápor, nyugaton és délen néhol zivatar is lehet, keleten, északkeleten legkisebb a csapadék esélye, az északkeleti északi szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 27 és 34 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Közzétették a pápa belgiumi és luxemburgi útjának hivatalos programját. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve, készüljünk rá együtt. Parolin bíboros Ukrajnában a pápa közelségét közvetíti és a békéért imádkozik. Közzétették a pápa belgiumi és luxemburgi útjának hivatalos programját. Ferenc pápa szeptember 26-a és 29-e között utazik a két nyugat-európai országba. Találkozik papokkal, fiatalokkal és a hatóságokkal. Brüsszelben látogatást tesz a belga királynál és a híres Löweni Egyetem közösségénél. Számos találkozó jellemzi majd azt a négy napos apostoli utat, amelyet Ferenc pápa szeptember 26-a és 29-e között Belgiumba és Luxemburgba tesz. A vatikáni sajtóiroda pénteken bejelentette a pápa nemzetközi útjának hivatalos programját. A látogatás első állomása Luxemburg, ahová a pápa szeptember 26-án csütörtökön reggel érkezik, 2 órás repülő út után. A Róma Fiumicino nemzetközi repülőtérről indul reggel 8 óra 5 perckor, és délelőtt 10 órakor száll le a pápai gép a Luxemburg-Finden repülőtérre, ahol az üdvözlő ceremóniát tartják. 10 óra 45-kor kerül sor a pápa tiszteletbeli látogatására a luxemburgi nagyhercegnél, a nagyhercegi palotában. Ezt követően Ferenc pápa 11:15-kor a miniszterelnökkel, 11 óra 50-kor pedig a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik a Circle City-ben. A Szent Atya ott tartja meg első beszédét. A pápa a második beszédét délután 16:30-kor mondja a katolikus közösségnek, amellyel a luxemburgi Notre-Dame székesegyházban találkozik. A pápa 17 óra 45-kor búcsúzik el az országtól a búcsúceremónián a Luxemburg-Finden nemzetközi repülőtéren, majd Brüsszelbe indul 18 óra 15-kor. 19 óra 10-kor érkezik a belga fővárosba, és leszáll a Melsbrucki légibázison, ahol az üdvözlő ceremóniát tartják. Az apostoli út második napján, szeptember 27-én, pénteken délelőtt 4:10-kor kezdődik a pápa udvariassági látogatása a belga királynál a Lékeni kastélyban. Ezt követi 9:45-kor a miniszterelnökkel, 10 órakor pedig a hatóságokkal és a civil társadalommal való találkozó. Ebből az alkalomból a pápa beszédet mond. Délután 16:30-kor Ferenc pápa Európa egyik legrégebbi katolikus egyetemére látogat, ahol a promóciezálban találkozik a Löweni Katolikus Egyetem tanáraival és beszédet intéz hozzájuk. Az intézmény 2025-ben ünnepli alapításának 600. évfordulóját. Szeptember 28-án szombaton délelőtt 10 órakor Ferenc pápa a püspökökkel, a papokkal, a diakónusokkal, a megszentelt életű férfiakkal és nőkkel, a szeminaristákkal és a lelkipásztori munkatársakkal találkozik a Kökelbergi Szent Szív Bazilikában. A pápa beszédet intéz hozzájuk. 16:30-kor pedig a Louvain-la-Neuve-i Löweni Katolikus Egyetem nagytermében találkozik az egyetemi hallgatókkal és beszéddel fordul hozzájuk. Végül, mint minden apostoli látogatás alkalmával, a pápa zárt körben találkozik a Jézus Társasága tagjaival a Saint Michel Szent Mihály kollégiumban. A pápai út szeptember 29-én vasárnap délelőtt 10 órakor Szent Misével ér véget a King Budoen stadionban. A pápa mondja a szentbeszédet, majd elimádkozza az urangyalát a jelenlévő hívekkel. Ezután 12:45-kor a Melsbrooki légibázisra megy, ahol sor kerül a búcsú ceremóniára. 3:41-kor indul vissza Rómába, ahová várhatóan 3 óra előtt érkezik a Roma Fiumicino nemzetközi repülőtérre.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt! A Szent Évek történetét ismertető sorozatunkban ez alkalommal a 14. és 15. századok jubileumait idézzük fel, amelyek a pápák avignoni fogságával kezdődnek, és elvezetnek a vatikáni Sixtus kápolna megépítéséig. Ehhez az időszakhoz fűződik a Szent Évek jubileum elnevezése, valamint a rendes szent évek közötti időszak 25 évben való meghatározása. Ezekben az években bővült ki azoknak a bazilikáknak a köre, amelyek meglátogatása a szentévi búcsú elnyerésének egyik feltétele volt, így a Szent Péter és Szent Pál bazilikákon kívül a Lateráni Szent János, majd a Santa Maria Maggiore bazilika, vagyis Róma 4 nagy patriarchális bazilikájának felkeresése lényeges részévé vált a bűnbocsánat és a bűnökért járó ideig tartó büntetés elengedésének. Az első, 8. Bonifác pápa által meghirdetett és 1300-ban megtartott jubileumi év után 5 évvel később kezdődött a pápák avignoni fogsága, amely 1305-től 1377-ig tartott. A pápai széknek a Franciaország délkeleti részén fekvő Avignonba való áthelyezése után számos kérés érkezett, hogy a következő jubileumot ne 1400-ban, hanem 1350-ben tartsák. A pápák városának is nevezett Avignonból uralkodó 6. Kelemen pápa beleegyezett a kérésbe, és az 1350-es jubileumot a Fekete Halál, az 1347 és 52 között pusztító pestis járvány ellenére Rómában tartották meg, a pápa jelenléte nélkül. 6. Kelemen, aki meghatározta, hogy 50 évenként tartsák meg a jubileumi éveket, azt is elrendelte, hogy a Szent Péter és a falakon kívüli Szent Pál bazilikákon kívül a zarándokok látogassanak el a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházba, a legszentebb üdvözítő bazilikájába, amely a mindenkori pápa székesegyháza. A homlokzatán olvasható felirat hirdeti, hogy a város, azaz Róma, és a földkerekség minden templomának anyja és feje. 11. Gergely volt az avignoni fogság utolsó pápája, aki 1377-ben, 1 évvel halála előtt, visszahelyezte a pápaság székhelyét Rómába. A történelmi források szerint döntéséhez jelentősen hozzájárultak Szienai Szent Katalin buzdításai is. Később 6. Orbán, az avignoni fogság utáni első pápa, Salvator Noster Unigenitus kezdetű bullájában meghatározta, hogy 33 évnek kell eltelnie a jubileumi évek között, utalással Jézus földi életének időszakára. A következő szent évet 6. Orbán 1389-ben bekövetkezett halála után az új pápa 9. Bonifác indította el 1390. június 11-én. Elődje elrendelésének megfelelően, szem előtt tartva a rómaiak havasboldogasszony iránti tiszteletét, azt is előírta, hogy a zarándokok keressék fel az 5. században épült legősibb római Mária templomot, a Santa Maria Maggiore bazilikát is. A századvég közelette, valamint a lelki megújulási mozgalmak arra késztették 9. Bonifác pápát, hogy 1400-ban új jubileumot kezdeményezzen a Szent Évet meghirdető bulla kibocsátása nélkül, hivatkozva az első, 8. Bonifác által 100 évvel azelőtt közzétett bullára. Ez a Szent Év zarándokok különösen nagy áradatát vonzotta Rómába, elsősorban Franciaországból. 9. Bonifác Péteri szolgálata során visszaállította Róma felett a pápai fennhatóságot. A nyugati egyházszakadás végét követően 1378 és 1417 között tartott 5. Márton pápa az 1390-es jubileum után 33 évvel 1423-ban szentévet hirdetett meg, és bevezetett 2 újdonságot. Egy különleges emlékérmet veretett, és megnyitotta a lateráni Szent János Bazilika szent kapuját. 5. Márton uralkodása alatt kezdődtek el az első tárgyalások a katolikus egyház és az ortodox egyház újraegyesítéséről. A pápa számos kezdeményezéssel járult hozzá Róma újjászületéséhez, a város monumentális és művészeti megújulásához. Építkezési területeket nyitott meg a Tiberiszen, a Tevere folyón túli térségben, a Lateránban és a Vatikánban, ahová áthelyezték a pápai rezidenciát. 5. Miklós pápasága alatt 1450-ben tartottak szentévet, majd II. Pál 1470. április 19-én az Ineffabilis Providentias Summi Patris kezdetű bullájában meghatározta, hogy a jövőben az úgynevezett jubileumokat, ebben a bullában olvasható elsőként ez a kifejezés, 25 évenként kell megtartani, mivel a negyed század időszaka közelíti meg a legjobban egy emberi élet időtartamát. Azt is meghatározta, hogy a jubileumi ünnepi évet az előző év karácsonyán kell megnyitni. 4. Sixtus 1475-ös jubileumától kezdve valóban ezzel az időközzel tartották meg a jubileumi éveket, 2 kivételével. 1800-ban a napóleoni megszállás következményeként, 1850-ben pedig azért nem kerülhetett sor szentévre, mert az 1848-49-es népfelkelések a pápai rendszer összeomlása miatt az akkor uralkodó 9. Pius a dél-olaszországi Gaetába menekült, és csak 1850 áprilisában tért vissza Rómába. Az 1475-ös jubileumra 4. Sixtus pápasága idején került sor. 1472. március 26-án közzétett Salvator Noster kezdetű bullájával megerősítette az elődje II. Pál által meghirdetett szentévet. Francesco della Rovere, vagyis 4. Sixtus, a renováció urbis pápája, a Quattrocento művészetének egyik legnagyobb mecénása volt. Rómát nagy reneszánsz várossá alakította át. A jubileumi év alkalmából kezdeményezte a város szerkezet átszervezését, új utakat, templomokat építetett. Nevéhez fűződik többek között a Tevere két partját összekötő Ponte Sisto, az első új kőhíd megvalósítása egy ókori római híd helyén. Nagyszabású építkezéseket indított el a vatikáni pápai palota területén is. Ezekben az években a pápa meghívására a kor legnagyobb művészei dolgoztak Rómában, közöttük Verrocchio, Signorelli, Ghirlandaio, Botticelli, Perugino, Pinturicchio. 4. Sixtus uralkodása sok szempontból meghatározta Róma történelmét. A művészetek terén ránk hagyott gazdag örökségéből kiemelkedik a vatikáni bazilika mellett létrehozott pápai magánkápolna, a világhírű Cappella Sistina, vagyis az olasz reneszánsz legszebb példájaként számon tartott Sixtus kápolna, amelynek építését a pápa az 1475-ös szentév alkalmából rendelte el.
Parolin bíboros Ukrajnában a pápa közelségét közvetíti és a békéért imádkozik. A vatikáni államtitkár július 19-én érkezett a kelet-európai országba, ahol július 21-én a latin szertartású katolikusok zarándoklatának záró szertartását vezeti a Berdi Csivi Mária kegyhelyen. A vatikáni médiának elmondta, hogy az imádság jellemzi az útját, és az a remény, hogy utat lehet találni a konfliktus gyors lezárásához. A bíboros közvetíti a pápa közelségét, aki a kezdetektől fogva próbálta megtalálni a módját a háború befejezésének és az igazságos békének. Megkezdődött Lvivben Pietro Parolin bíboros, a Szentszék államtitkárának ukrajnai látogatása, akit Ferenc pápa nevezett ki küldöttének az ukrajnai latin katolikusok nemzeti zarándoklatának zárószertartására a Berdicsivi Boldogságos Szűz Mária kegytemplomban, amelyet július 21-én vasárnap tartanak. A vatikáni államtitkár első programja az egyházi és polgári hatóságok képviselőivel folytatott találkozó volt. Július 19-én pénteken Parolin bíboros az ukrajnai apostoli nuncius Vizvaldász Kulbokász érsek kíséretében a késő délutáni órákban megérkezett a lvivi római katolikus érsekség kúriájára, ahol Mieczyszláv Mokrycki metropolita és Edward Káva és Leon Máli segédpüspökök fogadták. A találkozón részt vett Volodymyr Hrucsa, a görög katolikus egyház lvivi fő eparchiájának segédpüspöke is. Jelen volt Maxim Kozicki, a lvivi regionális önkormányzat vezetője, és Andriy Sadovy, Lviv polgármestere is. A jelenlévők rövid köszöntése után a pápai legátus nyilatkozott a vatikáni médiának. A látogatás alkalma a Berdicsivi Mária kegyhelyen tartandó szertartáshoz kötődik. Ezért a Szent Atya a latin rítusú püspökök kérésére engem küldött különleges küldötteként a kegyhely bazilika minor rangra emelésére, hangsúlyozta Parolin bíboros. Tehát az első cél pontosan az lesz, hogy osztozzunk a hívekkel ebben az ünnepben és az imában, ami természetesen mindenek előtt a békéért szól. Ez egy közös ima, amelyet Isten anyjához intézünk, hogy végre adja meg a békét ennek az országnak, amelyet a Szent Atya mindig meggyötörtnek, a meggyötört Ukrajnának nevez. Természetesen ez az esemény lehetőséget kínál arra is, hogy találkozzam az ország hatóságaival, mert már egy ideje kaptam meghívást, hogy jöjjek el Ukrajnába ebben a különleges háborús helyzetben. Így a vasárnapi Szent Mise után lehetőségem lesz találkozni a hatóságokkal, és úgy gondolom az elnökkel is. A békéről fogunk beszélni, hogy melyek a béke lehetséges kilátásai, nyilatkozta a vatikáni államtitkár. Parolin bíboros ajándéka tehát, amit Ukrajna földjére visz, a Szent Atya közelsége. Ez a látogatás, húzta alá, újabb kifejezése annak a figyelemnek, amelyet a Szent Atya továbbra is Ukrajnának szentel. Továbbá a béke iránti nagy reménye. A pápa kezdettől fogva próbálta megtalálni a módját annak, hogy véget vessenek a háborúnak, amit mostanában igazságos békének neveznek. Beszéltünk róla a svájci Bürgenstockban is, ahol a békekonferenciát tartották. Tehát a vatikáni államtitkár ajándékai a közelség, az ima és a remény, hogy megtalálják a módját ennek a konfliktusnak a lehető leggyorsabb lezárására. Ferenc pápa és a Szentszék nevében Parolin bíboros ismét kifejezte aggodalmát az ukrajnai helyzet miatt, és megismételte elkötelezettségét, hogy békés megoldást találjanak ennek az igazságos békének az eléréséhez, amelyről beszélt. Eddig folytatta nyilatkozatát a vatikáni médiának, úgy tűnt számunkra, Zuppi bíboros Kijevben, majd Moszkvában tett látogatásától kezdve, hogy a humanitárius elkötelezettség a béke előmozdításának egyik módja. És véleményem szerint, tette hozzá a bíboros, a kijevi hatóságok is így gondolják, mert Svájcban is a három dimenzióról beszéltek. Először az atomenergia kérdéséről, majd az eszkaláció elkerüléséről, valamint az áruk szabad mozgásáról, és végül mindenekelőtt a humanitárius témáról. Tehát a Szentszék erre összpontosított az ukrán kormány kérésére is, de azzal a céllal, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek valóban igazságos békéhez vezethetnek, mutatott rá Pietro Parolin bíboros államtitkár. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Türelmesnek kell lennünk önmagunkkal szemben, és bizalommal kell várnunk Isten idejét és megoldásait. Ő hűséges az ígéreteihez. Ha erre emlékezünk, akkor újra gondolhatjuk az eddig megtett utunkat, és új lendületet adhatunk az álmainknak, anélkül, hogy engednénk a belső szomorúságnak és a bizalmatlanságnak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről, nem a háborúról szólnak, hangoztatta Ferenc pápa Lohan Ulrich párizsi érseknek címzett és pénteken közzétett levelében, amelyben tűzszünetet kezdeményezett a július 26-a és augusztus 11-e közötti sportesemény idejére. A katolikus egyház főreményét fejezte ki, hogy a párizsi olimpia alkalmat ad a világ minden részéből érkezők számára, egymás kölcsönös felfedezésére és elismerésére az előítéletek megdöntésével, a megbecsülés előmozdításával ott, ahol lenézés és bizalmatlanság van, a barátság erősítésével ott, ahol gyűlölet van. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről szólnak, nem a háborúról, írta a francia egyház vezetőjéhez intézett üdvözletében a pápa. Emlékeztetett, ennek a szellemiségnek a jegyében az ókoriak bölcsességgel a háborúk leállítását rendelték el az olimpiai játékok idejére, és a modern korban is igyekeznek újraéleszteni ezt az örvendetes hagyományt. A mostani nehéz időkben, amikor a világban a béke komoly veszélyben van, nagyon remélem, hogy mindenki tiszteletben tartja ezt a tűzszünetet a háborúk megoldása és a harmónia helyreállítása reményében, tette hozzá Ferenc pápa. Libanon a közel-keleti stabilitás és a háborús eszkaláció elkerülésének kulcsszereplője. Ezért az Európai Uniónak és a nemzetközi közösségnek is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az ország ne váljon a háború részévé, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a libanoni kollégájával közösen tartott sajtóértekezletén közölte. Európa súlyos biztonsági fenyegetésekkel néz szembe, ugyanis az ukrajnai háború mellett fennáll a közel-keleti válság tovább terjedésének kockázata is. Pontosan tudjuk, hogy ha a közel-keleten a biztonsági válság átterjed még egy országra, akkor az nem fog megállni annak határainál, és könnyen egy regionális vagy a régión túlmutató háború alakulhat ki, figyelmeztetett. Ez pedig szavai szerint olyan tragikus biztonsági környezetet eredményezne Európának, amelynek során gyakorlatilag minden ellenőrzés kicsúszna azok kezei közül, akik még valamennyire talán fogják a gyeplőt. Orbán Viktor miniszterelnök figyelemre méltónak tartja Donald Trump amerikai republikánus elnök jelölt javaslatát a borra való adómentességéről, és Magyarországon sem látja annak szükségét, hogy a borra valót adóztassák. A kormányfő a Kossuth Rádió műsorában azt mondta, az ellene elkövetett merénylet előtt két nappal tárgyalt Donald Trumppal, többek között gazdasági kérdésekről is, és volt néhány olyan pontja a programjának, amit örömest hozna át Magyarországra már a következő évben. Itt Magyarországon sem látom annak szükségét, hogy a borra valót adóztatni kellene, mondta a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Szombaton tovább növekszik a felhőzet, a keleti északkeleti ország részben a jellemzően fátyol felhős ég mellett, nyugatabbra a felhős idő mellett kevesebb napsütés valószínű, akár tartósan borult tájak is lehetnek, elszórtan valószínű esőzápor, nyugaton és délen néhol zivatar is lehet, keleten, északkeleten legkisebb a csapadék esélye, az északkeleti északi szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 27 és 34 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Híreket hallottak. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a
girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink! Ma a Dánieleket és a Daniellákat köszöntjük. A Dániel héber eredetű bibliai név. Jelentése Isten a bírám. Becézése Dani Danika Danku. Az 1980-90-es években igen gyakori volt. A Daniella, a Dániel férfi név, női párja. Igen ritka női név. Rokonnevek Dana, Danélia, Danila. Minden kedves Dániel és Daniella nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. A következő zeneszámmal nekik kedveskedünk.
És az ablakhoz ér, szobát csennyében ringat egy szó, valami itt van, valami jó. Illat erdőkben igazi fák, ma reggel átkarol az egész világ. Lehet, hogy hosszú és lehet nehéz, de annyi biztos, ez a nap a tiéd. Ez a nap a tiéd. Ahogy minden áldott nappal, mind ami ég, legyen az egy, az az álló. Miért küzdesz, és itt vagy a világon, legyen a kettő az érzés, az a tűz, az a bánat is megértés. Hiába érzed az álmot, érzik a világot, kell még valami más, legyen a tett ma a három. A te világod most vár rád, nem is gondolnád, három az egyben is tiéd a valóság. Ők is rikító fák, ma este átkarol az egész világ, beléd költözik a szenvedély, ez a nap elmúlt, de most jön az ég, még csak most jön az ég. Fejessel ugorjunk, hiszen az élet vég, legyen az egy, az az álom, amiért küzdesz, és itt vagy a világon, legyen a kettő az érzés, az a tűz, az a bánat is megérzés.
kérdés. Hiába érzed az álmot, érzik a világot, kell még valami más, legyen a te halálod. A te világod most vár rád, nem is gondolnád, három az egyben és tiéd a valóság. Sokáig vártam, hogy megértsem. Rájöttem, egy helyben állok, félénken üvöltök már, hogy olyan egyszerű kép, amin áll, hogy az élet szabadon áttör a falakon, holnapig ne vár rám, legyen az egy az az álom, amiért küzdesz, és itt vagy a világon, legyen a kettő az érzés, az a tűz, az a bánat is megértés, hiába.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy július 21-éhez milyen évfordulók kapcsolódnak. Ma van Brindisi Szent Lőrinc ünnepe, aki olasz kapucinus szerzetes, egyháztanító. a bajor, osztrák és spanyol udvarok részéről fontos diplomáciai állásokat töltött be. Nevét a törökök elleni háborúkban tette ismerté. Részt vett az 1601. október 11-i török elleni székesfehérvári győzelemben, mivel parancsot kapott, hogy gyűjtsön sereget. A hadjáratban tábori lelkészként vett részt. Lisszabonban halt meg, ahol szintén diplomáciai küldetést teljesített II. Fülöp spanyol királynál. A villafrankai Clarisszák sírkertjében helyezték örök nyugalomra. 1881-ben avatták szenté, 1959-ben egyháztanító lett, tehát Brindisi Szent Lőrinc ünnepe ma van. 4. Sixtus, a 212. római pápának, a Sixtus kápolna építtetőjének ma van a születési dátuma. 1414. július 21-én született. 4. Sixtus, franciskánus barát, 1464-től a rendgenerálisa, 1467-től bíboros volt, 1471. augusztus 9-én lett pápa, s ő lett az első olyan pápa, aki a családi érdekeket többször emelte az egyházi érdekek fölé. 4. Sixtus a legismertebb és legbecsületesebb pápák egyike. Mindezt annak köszönheti, hogy múlhatatlan érdemeket szerzett a reneszánsz művészet pártolásával, Róma nagyjátételével. Ő adott megbízást a vatikáni könyvtár berendezésére és a pápák történetének megírására. Az ő utasítására hozták létre a vatikáni levéltár ősét. Ő építette a nevét viselő vatikáni Sixtus kápolnát, amely 1483-ban készült el. A kápolna a mai Vatikán legdíszesebb része. Itt tartják a konklávét és a legünnepélyesebb pápai rendezvényeket. Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, regényíró, novellista, a 20. századi amerikai próza egyik legnagyobb alakja, 1899-ben a mai napon született. Ma van a Belga Királyság nemzeti ünnepe, a függetlenség napja. Belgium 1831. július 21-én kivált a Németalföldi Királyságból. Julius Caesar Krisztus előtt 57-ben hódította meg Belgium mai területét, amely Krisztus után a 4.-5. században a Frank Királyság központi magva lett. A Frank Birodalom bukásakor önálló hercegségekre esett szét, melyeknek történelme összeolvadt Németalföld történelmével. 1516 és 1713 között az ország a spanyol-németalföld része lett, majd 1714-ben a Habsburgokhoz került, akik 1794-ben végképp elveszítették és Franciaországnak engedték át az országot. Az 1815-ös bécsi kongresszus egyesítette Belgiumot Hollandiával első Vilmos jogara alatt. Ez volt az Egyesült Németalföldi Királyság. 1831. július 21-én az ország független lett, elszakadt a hollandoktól, amit a Belga Nemzeti Kongresszus hivatalosan november 18-án jelentett be, s ezt 1831. november 20-án a londoni konferencia is elismerte. Tamási István állami díjas biológus, agrármérnök, akadémikus 1924-ben a mai napon született. Tamási István az Agrártudományi Egyetem elvégzése után szinte egész életében a kertészeti főiskolán, illetve egyetemen tanított. 1986 és 91 között ő volt a rektor. Közel egy évtizedig ő látta el a Magyar Agrártudományi Egyesület főtitkári tisztét, s elnökségi tagja volt a Nemzetközi Kertészeti Társaságnak. A kertészeti növények genetikai problémáinak feltárása és nemesítési módszereinek továbbfejlesztése foglalkoztatta. Tornai Endre András, Munkácsi díjas szobrászművész, 1949-ben a mai napon született. 1868 és 73 között Kolozsváron a képzőművészeti főiskolán tanult, 76 és 82 között Balassagyarmaton, 82-től Kőszegen élt. 1977-ben a Fiatal Képzőművészek stúdiójának tagja. 1983 és 86 között Derkovics ösztöndíjas. Elsősorban fából dolgozott, de alkotásai anyagául időnként a követ vagy bronzot választotta. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.
Oh, oh, oh. Múltkor jártam arra, hol a régi házunk állt. Felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bondák, már aszfalt van és rajta száguldó csodák. Bennük sok-sok fontos arc, csak nyomják a gázpedált. Bennem meg még úgy maradt a környékről egy kis darab. Nem baj, megszokom, láttam én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp torog a föld. Addig jó, töltöm el az időt. A rádióba mennyi ismeretlen dal, jól szólnak, de nincsen bennük nagy vihar. Csak én várok el tőlük mást, hát átkapcsolom a mar. Bennem a kép úgy marad, egy kicsit kár, hogy elszakad. Nem majd megszokom, látom én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp forog a föld. Addig jó, töltöm el az időt.
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar nép még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.